Én népem, öltöz erőbe! Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mustármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Mustármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című műsora negyedik alkalommal jelentkezik, itt a Mária Rádió hullámhosszán. A házigazdák Scheffler Emese
és Fekete Krisztina.
Ennek az adásnak a tárgya népünk, nemzetünk.
Az ige fényében vizsgáljuk a helyzetünket. Az eddigiekben szó volt az ige természetéről, a népünknek szánt ígéretekről, valamint az Isten által felkínált átfogó nemzeti megújulás elutasításáról is.
Az eddigiek alapján összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a történelmünk Isten igéjének magyarázata. Sorsunk az igét értelmezi.
A Mustármag megújulás szolgálat iratai között találtunk egy 2006-ban keltezett levelet, és ez a levél talán segít nekünk abban, hogy felfrissítsük az eddig elhangzottakat, és megkönnyítsük azoknak a hallgatóinknak a helyzetét, akik most hallgatják először adásunkat.
Nem idézek, csupán a főbb gondolatokat mondom. 1989-ben összetörte a járompálcákat az Úristen, véget vetve az 1919-től tartó 70 éves harag időszakának.
Ezzel egy időben pedig a gazdasági megújulás lehetőségét is felajánlotta.
És 2001 őszétől hívott az átfogó közösségi megújulásra.
Pap László római katolikus pap múlt adásban elmondta, hogy 2001. októberében szólította meg az Úr a második krónikák 29. fejezetén keresztül, így vállalta fel a küldetést, hogy megszólítsa paptársait és általuk népét is.
Ezt követően népmissziók, igehirdetések, lelki gyakorlatok, konferenciák, kézifüzetek és szórólapok segítségével igyekezett átadni Istennek ezt az ígéretét.
De, és most idézek a levélből, a meghívást a papok egy újabb pasztorális módszernek, egy sajátos lelkiségi útnak, előadási témának nézték, bár nem egy tetszés szerinti lelkiségről, felekezeti törekvésről volt szó, hanem az egyetlen közösségi fennmaradási lehetőségről.
2003-ban Lukács evangéliumának szavaival figyelmeztetett, hogy felismerjük a meglátogatásunk idejét. 2005. decemberétől Isten a fenyegető válság egyértelműségével bizonyítja a hitetlenség bűnét.
A tény az, olvashatjuk a levélben, hogy elmaradt egy átfogó, határozott reagálás úgy az ígéretekre, mint a fenyegető válságra.
Kétségbe vontuk az Isten tevékeny jelenlétét a történelmünkbe és a mindenható hatalmát sorsunk felett.
Jeremiás próféta mondja, szavának hallatára nem rendültek meg. A 81. Zsoltár szavai pedig élesen kimondják helyzetünket, de népem nem hallgatott szavamra, ezért kemény szívükre hagytam őket, hogy menjenek csak a fejük után.
A mai adásban tehát innen folytatjuk, de azt is mondhatnám, hogy néhány kulcsszó segítségével még egyszer összefoglaljuk az eddigieket, hogy tisztán lássuk helyzetünket, és meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mire számíthatunk és mit kell tennünk.
Néhány perc múlva visszatérünk.
Most pedig a Mustármag énekegyüttes előadásában meghallgatjuk a Szent Imre herceg himnuszt.
Thank you. hogy Krisztust kövessük, szent ízzel hevíts. Küzdelmünkben szent Imre herceg segíts.
Szeretettel köszöntjük a stúdióban Pap László római katolikus papot.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
A bevezetőben igyekeztünk összefoglalni mindazt, amit az első három adásban elmondtunk már, és innen kellene útjára indítanunk ezt a mai beszélgetést.
Istennek ezt a vágyát, szándékát, hogy éljünk, örök életre jussunk, örök üdvösségre jussunk. Itt a földön is az ő arcának fényébe, szeretetébe éljünk, elutasítottuk. Nem hallgattunk rá. Az Úr Jézus megmondja, aki Istentől van, hallgat Isten igéire. Na, hogy most láttuk már az elején, hogy Isten igének van egy természete, van egy törvénye. Mint ahogy, nem tudom, ha a gyufát beledomom a benzinbe, felrobban. Isten igéje, ha elhangzik, az érvényre jut. Rámutatott a világos útra, de arra is rámutatott, ha nem mész ezen az úton, akkor bemész a sáncba. Ezt az Úr Jézus így mondja, aki nem hisz, ítélet alatt van. Aki hisz bennem, nem esik ítélet alá. Tehát az elhangzott íge, ugye, vagy életet jelent, vagy pedig megmondja, hogy mi, akkor bemész a sáncba. Valamilyen formában az íge, ugye, szétválaszt és ítél.
Az eddigiek során nagyon sokszor elhangzott, hogy Isten ígéreteket adott. Nem ismertük fel a meglátogatás idejét, és a hitetlenség következményeként sokszor említettük az ítéletet is.
Úgy tűnik nekem, hogy van három olyan kulcsszavunk, amelyek segítségével összefoglalhatnánk az eddigieket. Ugye van az ígéret, a meglátogatás ideje és az ítélet. Kezdjük talán az elsővel. Mit jelent az ígéret?
A szentírási gondolkodásmód szerint ígérni azt jelenti, hogy kilátásba helyezek a másiknak valami nagyon jót. Valami olyan jót, amit a saját erejéből soha el nem érhet. Valami olyan nagyon jót, amit meg nem érdemelhet. Most az Szentírás szerint az ígéreteknek a teljessége mindig a szívet célozza meg. Amikor egymásnak valamit ajándékozunk, legtöbbször tárgyba fejezzük ki. Valakinek születésnapjára adunk valamit, akkor vagy pénz, vagy tárgy, vagy az esküvőkön, lakodalmakon. De az ígéreteknek, az ajándékoknak a teljessége mégis a személy. Na most képzeljük el magunkat a vőlegény helyébe. Mi a legnagyobb ajándék neki? Nagy ajándék az, amit a násznép adna, a legeslegnagyobb ajándék a menyasszonynak a személye. Az egész lény, amikor a menyasszony teljes szívvel önmagát a vőlegényének, ettől kezdve férjének adja. Isten is a szívünket célozza meg. Azt mondta, hogy először érzékeny szívet ad, az, hogy azt a valakit, tehát magát a személyre legyen érzékeny, ne legyen kemény szívünk, ne legyen durva szívünk, hogy Istennek ezt a finomságát, arcának vonásait, szívének a rezdüléseit tudjuk befogadni. Tehát új szívet ad. Utána adja önmagát Jézus Krisztusban. Tehát Isten arra törekszik, hogy egyre jobban ugye megismerjük. Most menjünk vissza a menyasszony vőlegényhez. Hát az a titok, az az öröm, az a szeretet kapcsolata, hogy egymást megismerik, úgy egymást meghódítják, egymás szívét, egymás egész lényeit, ez a legtöbb. És Isten is azt akar, hogy arra törekszem, hogy a másik is egyre jobban megismerjen engem, és ő ebbe a kapcsolatba hűséges maradjon. Ki ne szakadjon a bűn, ki ne tépje onnan. Isten ajándék az új szíven keresztül, de ez a ragaszkodás és ez a hűség hozza és egymáshoz. Tehát az ígéretek teljessége összefoglalva elküldte Jézus Krisztust, aki belevisz az atya szívéhez, az atya szeretetéhez. Gyönyörű példabeszéddel mondja el, amikor arról beszél, hogy egy embernek volt két fiú, és a kisebbik fiú elmegy idegenbe. Itt is ugye az idegen szó, és ott mi történik, eltékozol mindent, utána az új országba leromlik, és amikor már éhezik, akkor azt mondja, hogy hazamegy az atyai házba. És mi történik? A pazarló, a tékozló ember, amikor megy hazafelé, azt tapasztalja, hogy húha, az apa elébe siet, az atya már eléje megy, várja, a szíve nyit, és ezt kifejezi, hogy amikor hazamegy, látja, hogy ez nem csak szöveg, hanem le van vágva már a hízlalt borjú, lakoma van, örvendenek, új ruhát adnak rá, kimosdatják, gyűrűt húznak az ujjára, ezek a mind-mind szimbólumok, hogy újra tiszta lesz az önazonossága, méltósága lesz, ezt a gyűrű jelzi, sarúja lesz, nem mezitlábos vendégként, hanem ugye méltósága, gazdaként az atya szívéhez közel engedi. Tehát az Úr Jézus így mondja, hogy az atya ezt ígéri nekünk, ugye ezt ígéri, nem érdemeljük meg ugye a disznóhálom előre, de beviszed a házba, vagy másik helyen, ugye arról beszél, hogy mennyegzőt készít egy ember, nagy lakomát, és kiküldi a szolgákat, hogy hívják meg a meghívottakat, és a szokás szerint a meghívottak nem akarnak menni, tehát végig ez van, hogy Isten hív, úgy meg nem érdemelünk, ugye olyan lakomát, olyan asztalt terít is, másik helyet, ugye ő szolgál fel egyenesen, amikor ezeket el akarja mondani, akkor mennyegzőnek a képeit használja, lakomának a képeit használja. Hát ezt ígér Isten, hogy olyan családokat akar teremteni, olyan új szíveket, akik képesek ilyen lakomás, mennyegzős légkörben élni, és a gyermek is ilyen mennyegzős légkörben nő fel, akkor kívánkozik haza, akkor nem akar elmenni, nem akar rácsatangolni. A férfi is úgy érzi, hogy mindig a mennyasszonya mellé megy vissza, akkor is, ha már 20 éves házasok, akkor szeretettel, örömmel megy haza, és nem megy a játéktermekbe, vagy meccsre, vagy kocsmába. Ide kell visszatérjünk. Azért van szükségünk Isten ígéretének az elfogadására, mert saját erejünkből ezt elérni nem tudjuk, és saját erejünkből felépíteni az ilyen családot, az ilyen nagy közösséget, hit közösséget, nemzetet nem tudjuk. Isten adja meg se érdemelnük.
Itt megszakítjuk beszélgetésünket a következőkben. Egy moldvai csángó szentes éneket hallunk. Énekel László Erzsi.
Nyocski mennyből, ó szent anyám közade, na utald e meg, ó te bűnös népede. Talomány, Isten után csak te vagy, szólj már láttünk, mert Isten nél és szabad nagy. Mária, Maria, szűzanya, vétkeinknek rosszsága érti meg nevás, szent fiadnak országában bévezás. Maria, 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 szűzanya, hogyha megvált, édesanyánk, mit teszünk, vétkeinknál, tengeri bend elveszünk. Maria, 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 szűzanya.
Az elmúlt néhány percben moldvai csángó szentes éneket hallhattunk. László Erzsi énekelt, mi pedig folytatjuk beszélgetésünket.
Szó volt már arról is, hogy a történelmünk Isten igéjét értelmezi. Szeretném, ha néhány mondat erejéig kitérnénk erre is.
Most eljutottunk oda, hogy üdvösség történetről beszélhetünk. Egy közösségnek az üdvösség történetéről. Az Ószövetségi Szentírást olvastuk, azt látjuk, hogy először Isten szól Ádámhoz, Noéhoz, Ábrahámhoz, Mózeshez. Ezeket mind leírhatjuk úgy, hogy dátumok, vaskor, részkor, mint történelmi adatok, de a történelem attól úgy történelem, hogy a főszempont az, hogy Isten mit mond, Isten mit cselekszik, tehát két síkon zajlik ilyen formában az élet. Először, mint világi történelmi adatoknak a halmaza, amit krónikák írnak, és azon kívül, amit a Szentírás ír, üttörténelem. Hogy viszonyul Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, és később az egész választott nép a pusztában, később a történelem folyamán Istennek ez az igéhez. És akkor azt látjuk, hogy Isten igéjét a népnek a sorsa értelmezi. Tehát az ószövetségi nép nagyon figyel erre az üttörténetre, és mindent leír. Tóbiás könyvében van egy ilyen határozott felszólítás is, Jeremiás könyvében is, hogy ezeket írják le, ezekre emlékezzenek. Emlékezz vissza a rég letűnt napokra, figyeld, hogy Isten mit tett, és egyenesen bűn nem emlékezni, Istennek ezt a csodáit számba ne venni, nem adni tovább a gyermekeknek. Tehát az ószövetségi szentírás erre épül rá, vagy egyszerűen így jut el hozzánk.
És hogyan jelentkezik ugyanez az új szövetségben?
Az Úr Jézus Krisztus is elvár az ő kortársaitól egy helyes történelem szemléletet. Elvárja, hogy az idők jeleit értsék, meg is szidja őket, hogy az idők jeleit miért nem ismeritek fel, miért nem állapítsátok meg ti magatok, hogy most mi van.
A mi életünket, történelmünket is nézhetjük ilyen szempontból.
Ez az üttörténet pontosan úgy folytatódik a mi életünkben is. És ugyanúgy kell nézzük azzal a hittel, azzal a mélységgel, ahogy nézték a szentírók. Vagy ahogy egy akkori izraelita zsidó édesapa leütette a családot, elmondta, hogy a Vöröstengernél hogy szabadultak ki, mi történt, és akkor erre rejjeépült egy ünnep, erre emlékeztek, a szabadsági hálát adtak, az aratás ünnepén hálát adtak, a kenyér is, így emlékeztek Istennek a tettére, és így lettek érzékenyé arra csodákra, melyeket abban a pillanatban művelt, vagy így lettek érzékenyé azokra a bűnekre, amelyet akkor elkövetett a nép, vagy egyenesen a király is. Így tudtak bűnbánatot tartani, így tudták azokat az emlékeket, azokat a személyeket, Dánielt, Juditot, Esztert a szívükbe tartani, és a lelkiismeretüket ébren tartani, úgy a bűnre, mint Istennek a nagy tetteire.
Egyszerűen nekünk is emlékeznünk kell, ugye?
Hát Isten minket is arra hív, hogy ezt így nézzük, és most próbáljuk meg így nézni az egész történelmünket, mert ahogy történt, akkor ugyanúgy történik, akkor is, mert az ige érvényes, az emberi szívben lejátszódó jelenségek ugyanúgy érvényesek.
Nézzük talán a választott nép életét előbb.
A választott nép élete Istennek erre a munkájára épül rá. Most menjünk vissza az egyiptomi fogságig. Ott vannak, és Isten lassan élezgeti a reményt. Élezgeti, készíti a szíveket. És amikor eljön az idő, akkor kiszabadítja, átviszi őket a Vöröstengerre. És erre ráépül egy ünnep, és ez az ünnep a közösséget összefogja. Tehát a közösség építő, vagy mondjuk így, hogy nemzetépítő, egyházépítő elemek ezek, Istennek a tettei. Ezekre emlékezni, ezeket számon tartani, ezekre figyelni, az idők jeleit érteni, ez jelenti az életet.
A bevezetőben röviden már megemlítettük a főbb dátumokat és eseményeket 89 után, de most azt nézzük meg, hogy hogyan húzódik meg Isten cselekedete a történelmünk eseményei mögött.
Isten először az élet ígéretével akar fölébreszteni. Elmúlt egy 70 évig tartó, Zakariás prófétát idézem, harag ideje. Olvasom Zakariás próféta szavait. Seregek ura, meddig vársz még, hogy megkönnyörülj Jeruzsálemen és Júda városain, amelyekkel 70 éve érezteted a te haragodat? Az Úr kedves, vigasztaló szavakkal így válaszolt az angyalnak, aki hozzám beszélt. Ezután így szólt az angyal. Hirdest, ezt mondja Seregek ura, féltékeny szeretettel szeretem Jeruzsálemet, és nagyon haragszom a gőgös népekre. Én ugyan egy kicsit haragudtam, ők azonban túllépték a mértéket, ezért ezt mondja az Úr. Újra irgalommal fordulok Jeruzsálemhez. Újjá fog épülni ott a háza. Hirdes tovább. Városaim bűvelkedni fognak. Javakban az Úr megkönnyörül, és ismét kiválaszt. Azt mondhatnunk, hogy egész egyházmegye életét nézve, 1920 óta nem volt ilyen esemény. Eltelt a 70 esztendő. És a lelkismeretbeli szabadságot, mozgásszabadságot, a gazdasági gyarapodás szabadságát, a hitnek a szabadságát teljes szélességébe kitárta Isten. Felkínálta a gazdasági megújulásnak is a lehetőségét. Visszadta a megélhetés alapját jelentő földnek nagy részét, községeknek, közbirtokosságokat, úgy, ahogy épületeket is. Na most ez a visszaadás, ez én azt mondom, hogy valahogy a befektetett munka arányába, vagy az Istenre figyelés arányában történt. Azután...
Következő lépés volt az Úr részéről, hogy felkínálta ugye az átfogó megújulást.
Szentlélek által Jeremiás szavait írta a szívünkbe, és ezt hordoztuk, hogy reménységgel teli jövendőt szánok nektek. Az élet ígéretével ébresztett, a saját alapokra és Krisztus személyre való építkezésre hívott meg, a gyökerekből való megújulásra. Azután Szent Lukács evangéliumának a 19. fejezetébe van leírva, a meglátogatás idejének a felismerését kínálta fel. 2003. május 21-én Szent Lukács evangéliumának a 19. fejezetével szólított meg határozottan újra, amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsíratta. Bárcsak felismernéd, mondta, legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve a szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesznek körül, bekerít ellenséget, és mindenfelül ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falait között élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.
Ezek igencsak kemény szavak, nem?
Ezt úgy éltem meg, hogy bíztat hív. A lényeg nem a fenyegetés, hanem a meglátogatás ideje. A meglátogatás idejét felismerni, ez a mi feladatunk. A meglátogatás idejét meghirdetni, ez a küldetés.
Csak egy pillanatra megszakítom, hiszen a meglátogatást kulcsszóként határoztuk meg beszélgetésünk elején. Mit jelent, mit foglal magába ez a szó?
Hasonlattal a meglátogatás azt jelenti, hogy az ember kimegy a mezőre is, kapálja, öntözi a veteményt. Jó, hasznos munkát végez. De egészen más, amikor jön egy 2-3 napos esős idő, és az megáztatja a földet. Utána pedig jön a meleg nap. Meglátogatás ideje ezt az esős időt, ezt a záport, ezt a kegyelmi időt jelenti. Tehát Istennek legyen hála, sok szép munka folyik pasztoráció területén, szociális munka területén, vagy sok olyan munka folyik a rejtekben, amiről nem tud senki, csak az Úristen. De mindezen nemes szolgáltak és kegyelmek mellett Isten fölkínálta az átfogó közösségi gyökerekből való megújulásnak a lehetőségét. Ez egészen más. Isten ekkor határozottan bele akart szólni a mi életünk folyásába, úgy, ahogy az áprilisi tavasz beleszól az erdő a mező életébe. Isten ígéje hívott, hogy felismerjük a meglátogatásnak rendkívüli idejét. Hívott, hogy teljesen Jézus Krisztus személyébe kapaszkodjunk. Hívott, hogy saját alapra építkezzünk, saját életterünkön belül keressünk meg minden erőt, amire szükség van a megélhetéshez. Hívott, hogy azonnal mondjunk le minden nyugati piacra orientált oktatási programról, és mindenféle hatalmi szövetségről, vagy külső erőkre alapozott vágyálomról. És hívott, hogy vállaljuk a saját gyökereinket, hívott, hogy szítsuk föl ezeket a hamvadó értékeket, mert amit a magunk számára menteni akarunk, az mentheti meg csak a körülöttünk levőket és nyugatot is. Tehát röviden vissza az eredethez, vissza Jézus Krisztus személyéhez, vissza a forrásokig, vissza a gyökerekig. Aki a felszínen mással babrál, annak annyit ér a munkája, mint egy égő házba vasolja függönyököt.
Christe.
A mai adásban ez már a második moldvai csángó szentesének volt, szintén László Erzsi énekelt. A dal előtt hangzott el azt, hogy vissza a gyökereinkhez, vissza az örökségünkhöz, a saját alapokhoz, és hát a moldvai csángó énekek igencsak értékes részét képezik ennek az alapnak, az örökségünknek. Az ének előtt arról is szó volt, hogy a Jóisten felajánlotta népünknek az átfogó megújulás lehetőségét, mi viszont nem éltünk a lehetőséggel.
Az Isten ugye az embereken keresztül cselekszik, belevonja őket a munkájában, a meglátogatást is nekünk kellett volna felismernünk. Lehet azt mondani, hogy valaki felelős azért, hogy elmentünk a lehetőség mellett?
Nagy az e világi vezetőknek a felelőssége, de itt, ma Erdélyben a jövendő élet a papságtól kérődik száma. Zakariás próféta könyvében ott van egy nagyon éles képe. Az éj folyamán látomásom volt. Egy ember állt a Miltuszfák között, amelynek gyökerei a mélybe nyúltak. Egy fa, melynek a gyökerei a mélybe nyúlnak. Az első fejezet végén az üzenet így van megfogalmazva, nem szó szerint mondom, de a magvát idézem, hirdest, hogy féltékeny szeretettel szeretem Jeruzsálemet. Haragszom a gőgös népekre, ugyan én egy kicsit haragudtam, ők azonban túlépték a mértéket. Ezért újra irgalommal fordulok Jeruzsálemhez. Újjá fog épülni ott házam. Újra megkönyörülök rajta. Örülj és újjong Sion leánya, mert nézd, már is jövök, hogy nálad lakjam. Itt elértünk, újra abban a mélységbe, ahol csak a szív jut el, ahol Isten igé akar eljutni, hogy a szívet megújítja, ezt a közelséget kínálja fel, amerről az előbb beszéltünk. Vagyis a legtöbbet adja, a szívet megújítja és beköltözik a megújult szívbe. Ennél többet Isten se adhat. Ezekkel a szavakkal, hogy örülj és újjong, Sion leánya, mert nézd, már jövök, hogy nálad lakjam, ezzel a legtöbbet kínálja fel. Ezt a közelséget, amikor a szívünket kitölti, bennünk van, bennünk él, az új szövetségbe, a főpapimába fogalmazódik meg, hogy atyám, azt akarom, hogy ők is ott legyenek, ahol én vagyok. Tehát a fizikai közelségen túl a szíveknek az egysége, a szíveknek az együttlöktetése. Na most a volt felkínálva nekünk, hogy ezt a szövetséget megújítsuk, a meglátogatás idejét felismerjük.
A Szentírásban van példa ilyen rendkívüli meglátogatásra.
Az egyik az 580-as években történt Jeremiás próféta idejében. Állandóan küldte az Úr a szolgáit, hogy figyelmeztessék a királyt, figyelmeztessék a népet, hogy maradjanak nála, ne kössenek idegen szövetséget, és főleg lelkükbe, szívükbe ne húzódjanak el Istentől, ne engedjenek be idegen bálványokat. És még arra is kitérnek, hogy katonilag se szövetkezzenek, se Babilonnal, se Egyiptommal. És a király nem hallgatott rájuk, jött Megidó, ott pusztult minden, és utána jött Jeruzsálemnek az elestés, lerombolása. A Krónikák második könyve ezzel zárul. Azt tette, ami gonosz az Úrnak és az Istenének szemében, nem alázkodott meg Jeremiás próféta előtt sem, aki az Úr nevébe szólt. Tehát megkeményítette nyakát, megmakacsolta szívét, és nem tért meg az Úrhoz, Izrael Istenéhez. Utánozta a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Az Úr atyáik Istene követei által még jókor, és ismételten küldte hozzájuk a figyelmeztetéseket. Kímélni akarta népet és a maga lakhelyét. De ők kigúnyolták, és Isten követeit megvetették, üzeneteit kinevették. És mi lett a végeredmény? A templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, írja a könyv. Összes palotáit és minden drágaságát elhamvasztották, és teljesen elpusztították. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava. Ugyanis elhagyatottságnak egész ide alatt kénytelen volt a szombatot megtartani, míg le nem telt a 70 esztendő. A második ilyen kiemelkedő meglátogatási idő az, amit maga az Úr Jézus jelentett be. Az evangéliumot hallottuk, az Úr Jézus Krisztus előre megmondta, és nem csak megmondott, itt még van egy mozzanat, hogy az Úr Jézus Krisztus sír. Sír, amikor látja népe kultúráját, látja a vallási életnek a lecsapódásait, a kultuszhelyét, a templomot is, minden ilyen emberi erőfeszítésnek, közös munkának az elpusztulása fáj. Az Úr Jézus sír. Fra 30 esztendőre jön Titus, és templomot, egész várost, mindent földdel egyenlővé tesz. Izrael népe ott is, és az előző esetben is kapott még egy bűnbánati időt, egy türelmi időt. Jézus után még majdnem 30 évet. Döbbenetes ez a magyar nép életében is. Csak egy mozzanatot hozok fel. 1526-ban Muhácsnál a török birodalmi seregek hatalmas győzelmet aratnak. És Isten ad még 15 esztendőt. Buda csak 15 év múlva kerül a török kezére. Vajon most még hány évet kaptunk?
Néhány perc múlva innen folytatjuk a beszélgetést. Most azonban hallgassunk meg egy újabb szentes éneket. Isztor Ilona imádkozik.
Jöjj, Szent Lélek, Úristen! Árászd rejjam teljesen! Mennyből fényesé!
Gyálmádet. Jöjj el,
Isten. Ásd vál kérünk, ó enged, hogy elnyárjuk a mennyet, s megláthassuk színedet.
Vajon még hány évet kaptunk? Ez volt a kérdés az imádság előtt. Innen folytatjuk a beszélgetésünket.
Valamilyen büntetés vár ránk. Nem ellenkezik ez a szerető Istenről alkotott képünkkel?
Tehát nem Isten büntette meg a várost, sem Jeremiás, sem az Úr Jézus Krisztus után, hanem ők kiszolgáltatták magukat a bűn hatalmának. A hitetlenség a fő bűn.
Tulajdonképpen a hitetlenségnek milyen formájáról beszélünk most?
Itt a hitetlenség nem azt jelenti, hogy nem hiszük Isten jelenlétét. És itt mai körülmények között teljesen ránk alkalmazva a hitetlenség által teljesedik be az ítélet. Ez a fajta hitetlenség nem abban áll, hogy valaki nem vallásos, vagy tagadja a hitigazságokat, hanem az a baj, hogy nem ismeri fel az isteni szónak az időszeriségét. Nem veszi komolyan az idők jeleit. Másodszor nem hisz Isten igéjének. Nem hiszi, hogy az konkrétan cselekedhet, hogy nem engedelmeskedik, nem mondja azt, amit a szűzanya mondott, történjék velem szavait szerint. Negyedszer az a bűn, hogy kétségbe vonjuk tevékeny jelenlétét a történelemben. Kétségbe vonjuk mindenható hatalmát sorsunk fölött. Ez a fajta hitetlenség miatt az ígéret ítéletté lesz. A tőlem hirdetett íge ítéli el őt. A gonosznak ez a legerősebb fegyvere. Már a Teremtés könyvének az első lapjain ezzel tör be a bűn az ember életébe, amikor Évának felteszi a kérdést. Valóban mit is mondott az Isten? Valóban azt mondta, hogy nem haltok meg. Kételyt támaszt Isten szava iránt. Kétségbe vonja Isten szava hihetőségét. Tehát az íge az alapja sorsunknak, történelmünknek. A proféták állandóan arra hivatkoznak, ami írva van, és Jézus Krisztus is, amikor a sátán újra vele szembe áll, nem vitatkozik, azt mondja, írva van. És nem tesz csodát, amikor kérik, azt mondja, írva van. Tehát az íge a csoda fölött áll. Az íge a mindennapi kenyér előtt áll.
A hitetlenség kapcsán el is érkeztünk a harmadik kulcs szóhoz. Miben áll az ítélet?
Amikor az ítélet szót használjuk, nagyon fontos, hogy a Szentírás szerint értsük, nem Isten büntet. Az ítélet nem egy kívülről jövő, bosszúálló isteni cselekedet, hanem egyszerűen érvényesül mindaz a bűn, amit a szívünkbe befogadtunk, amit felszívtunk. Felszívódik az a méreg, amit megettünk a bűnnel. Itt Isten arcának még egy nagyon erős vonása tűnik a szemünkbe, amikor a beteljesedett ítélet végül a kegyelem győzelmét jelenti. Szent Pál apostol így fogalmazza meg, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Választott nép fogságba kerül, a fogságba megtisztul az Isten képe, Isten szívéhez közelebb kerül, és kialakul a szórvány lelkiség, az Istenre hagyatkozó, az Istenre figyelő diaszpóra, már főváros, templom nélkül is élő kis közösségekbe, testvéri közösségekbe fent tudnak maradni.
És akkor egészen röviden hogyan fogalmazhatjuk meg, mi az ítélet?
Az ítélet a bűnnek a visszaszorítása. Egy kép segítségével könnyebben megértjük, mint a Szibériából lezúduló hideg front előretör a bűn is, mi rámentünk a csapdára, rámentünk a jégre. Azt gondoljuk, hogy sziklán nálunk, de amikor jön a kegyelem, jön a bűn fölötti győzelem, akkor a jég elolvad, és akkor döbbenünk rá, hogy alattunk, hatalmas mélységek tátongonak, örvények vannak, amelyek beszívnak. A túláradó kegyelem melege visszaszorítja a gonoszság fagyhullamait, már recseg, ropog alattunk a jég. És akkor megszólít az Úr Jézus a Jelenések 18 által. Vonulj ki onnan, én népem, részetek ne legyen vétkeiben, csapásai ne érjenek téged, mert a világ bűnei már az eget verik.
Most egészen pontosan mit tudunk elmondani a helyzetünkről? Mondhatjuk azt, hogy sikeresen meghiúsítottuk az Isten szándékát?
A visszautasításnak a valóságával kell szembenézni. Az Ószövetségben találunk egy olyan részt, amikor a király kimegy, felveszi a harcot az egyiptomiakkal, és azt írja a Szentírás, a király elég erősnek érezte magát, és nem hallgatott az isteni szóra. Megvolt a felfegyverzett hadserege, mindenki végezte az állapotbeli kötelességét. Király nem hallgatott Isten nevében hozzáintézett szóra, és ezért minden ott veszette. Most idézek egy papot, egy felsperest. A papság lelkiismeretesen szépen dolgozik, a nép szereti szülőföldjét, ragaszkodik hitéhez, egyházához, kivéve a kevés selejtet. Itt egy másik kép kívánkozik. Nem járunk-e úgy, mint a megfagyott pityóka, amíg tart a fagy, a bűn, amíg ki nem árad a kegyelemnek teljessége, addig épp, szép a felszíne, de ha a fagy elmegy, pityóka elágyul, magától szétmálik, még a disznónak se jó. 2009-ben szó volt arról, hogy egy város megszervezett egy missziót. Ekkor imádkoztunk, hogy mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak mi az átfogó szándéka, mi az az üzenet, amivel egy várost és a környékét meg akarja szólítani. És ebben a várakozásban, imádságban az Úr Jézus Krisztus így szólított meg, amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök. A Jelenések könyvében a következő verssel egészítette ki. Ébredj föl és erősítsd meg a többieket, akik a halálukon vannak.
Köszönjük szépen a beszélgetést, a Mustármag Ének együttesé a szó.
Hát jöjjetek fel a szép havasra, ott állott valaha a Szent László kápolna, ott, ahol fényben a pogány havasa. Ha jött a vész, kigyúlt a lármafa. Emlékezzünk a letűnt időkre, így gyűjtsünk erőt a jövendőre. Mire pirkad bűnbánatban megtisztulunk, a felkelő nap felé fordulunk.
Jöjjetek, mirodatik mi rosszunk.
A sötétség urának ellenállunk, élő hitünket reggel megvalljuk, mire kitakarja a nap a hegyet. Az elszántak bátrak mind itt lesznek.
Jöjjetek, mi ragadik, mi rosszunk.
Áttekintettük a népünknek meghirdetett ige medrében a történteket. Tényként áll előttünk, hogy elmaradt egy átfogó, határozott reagálás úgy az ígéretekre, mint a fenyegető válságra.
És így érkeztünk meg ugye 2009-hez, mely, mint tudjuk, jubileumi év volt, hiszen Szent István király 1000 évvel ezelőtt alapította az erdélyi egyházmegyét gyulafehérvári püspökséggel. A Mustármag megújulás szolgálat időben meghirdette a marosvásárhelyi jubileumi missziót, és az ezt rögzítő dokumentumban ez áll. Most már tragikus következményeket kell viselnünk, apostáziát, gyarmatosítást, szélsőséges természeti erők megnyilvánulásait, az önként elfogadott új világrend háttérhatalmának való kiszolgáltatottságot, a technika kényszereit.
Ebben a helyzetben is szól az Úr, mutatja a helyes irányt az igéje által. Vonulj ki onnan, én népem, hogy részetek ne legyen vétkeiben, és csapásai ne érjenek titeket is. A beszélgetés folyamán ezt is hallhattuk már.
A visszavonulás, az átmenekítés, írja a dokumentum, úgy valósulhat meg, hogy számba vesszük a múlt értékeit. Védjük a saját alapjainkat, felvértezzük magunkat az idegen módszerekre építő csapdák elkerülésére, és Jézus Krisztus személyét és erejét hirdetjük.
Én is idéznék még két mondatot. Minden alkalommal hirdetni kell, hogy a szülőföld nem eladó. Az őshonos gazdasági, közösségi, szervezési értékek védelme a fontos. Ami még megvan, azt a pénznek, sikernek és kényelemnek ne áldozzák fel.
Ez volt tehát 2009-ben, és egészen közel vagyunk a mai naphoz, a jelenhez, és egyre aktuálisabbak lesznek a témák, és hát ezeket most csak azért említettük meg, hogy előre jelezzük, hogy milyen irányba haladunk a következő adások folyamán.
Mi itt ketten közben megegyeztünk arról, hogy nem is nagyon értjük, hogy miért pont mi ketten vagyunk ennek az adásnak a házigazdái, hiszen ezek a mondatok valahogyan súlyosabb hangot követelnének.
Hát egyszerűen lehet, hogy kellőképpen kicsik vagyunk ehhez a feladathoz. Na de ugye ez nem is annyira fontos. És hát a Teremtő Urunk ezzel az igével indított útnak bennünket, hogy magas hegyre menj fel, te, aki jó hírt viszel Sionnak. Emeld fel erősen hangodat, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld fel, ne félj. Mondd Juda városainak, íme a ti istenetek. Azt hiszem, hogy mi csupán ennek engedelmeskedünk.
És mielőtt elbúcsúznánk, hadd hívjuk fel a figyelmüket a Mustármag megújulás szolgálat zenés misszióira.
A Hiszek a Romokon című rokkoratóriumot, tehát legközelebb március 21-én vasárnap Farkaslakán este 7 órától lehet megtekinteni, meghallgatni.
Ezt követően pedig március 27-én, tehát szombaton, délután 4 órakor Gyergyó remetén, este 7 órakor pedig Gyergyószent Miklóson.
Március 28-án pedig Máré falván lesz bemutatva, szintén ez a rokkoratórium, este 7 órától.
Ennyi fért a mai adásunkba.
Scheffler Emese
és Fekete Krisztina köszönik a figyelmüket.
Legyenek áldottak
a viszonthallásra.
Én népem, öltöz erőbe! Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mustármag megújulás szolgálat műsora.